139. Zsoltár 13. és 14. versét olvasom, és Kolosséberiekhez írott levélből, a 3. fejezetből az első 4 verset, majd a 9. verset olvasom. Te alkottad veseimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Folytatom egy kicsit a keresztelő alatt elkezdett gondolatsort, már egy nagyobb összefüggésben, és elmélyítve, hogy akkor mit is jelent ez a szabadságunk az Istenben, mit jelent tehát Isten szeretetének állandó munkálkodása az életünkben. Ugye az az alap egyrésztről, hogy minket az Isten formált. Sőt, azt is mondja a Szentírás, hogy az Isten képére és hasonlatosságára formáltattuk. Ez már egy olyan hatalmas előny a mi számunkra, amiben lehet, hogy bele se gondolunk. Ha mi Isten képére és hasonlatosságára formáltattunk, akkor mit is akarok én formálni? Miért szeretnék én még hasonlítani Istenre? Vagy kiábrázolni azokat a tulajdonságokat, amelyek Istenben megvannak? Én úgy gondolom, hogy először is az a képen van önmagamról, hogy nagyon távol vagyok én az Istentől. Istennek pedig az a képe rólam, hogy hát ez olyan, mint én. Mert az én képemre és hasonlatosságomra formáltam őt. Látjuk a kettő közötti különbséget? Amikor Isten beszél arról, hogy minket milyenné akar tenni, akkor igazából azt szeretné megmutatni nekünk, hogy ő milyenné formált bennünket az ő gondolata szerint eredeti formában. Mi az, amit ő elképzelt rólunk? Mi az, amit megadott nekünk, hogy ilyenekké legyünk? Amikor mi pedig átéljük azt, hogy nem ilyenek vagyunk, az azt jelenti, hogy mi a saját gondolataink és érzéseink szerint formáljuk az életünket, mivel mi vagyunk önmagunknak, most idézőjelben mondom, az urai, a saját tudatosságunk, a saját gondolatunk, a saját érzésvilágunk uralkodik el rajtunk, amikor önmagunkra nézzünk, azt látjuk, hogy mi mivé formáltuk magunkat. Isten arról beszél, hogy ő milyen, és milyenné formált bennünket, és arról beszél, hogy mivé akar bennünket tenni, mi pedig azt éljük meg sokszor, hogy mi milyenek vagyunk, milyenek a gondolataink, érzéseink, cselekedeteink, és mivé formáltuk magunkat. Hol van tehát a megoldás kulcsa? Abban van a megoldás kulcsa, amit így mondunk, hogy megtérés, vagy Istennek átadjuk önmagunkat. Miért mondjuk ezt mindig? Vagy miért hangsúlyozzuk ezt? Mert akkor megtörténik az a csoda, hogy amit itt Pál apostol mond, hogy ti már feltámadtatok a Krisztusban, az odafelvalókkal törődjetek, meghaltatok, vagyis egy szimbolikus módon azt mondja, hogy már a ti életetek a régi elmúlt, a régi rendszer, és engedjétek magatokat át annak az újnak, amit Isten akar nektek adni. Mert mi történik, ha én is elkezdek teremteni a saját életemben, a saját gondolataim, érzésvilágom szerint megalkotom ugye az életemet, plusz még az Isten is akar teremteni az én életemben, és együtt elkezdünk nem egy irányba menni, akkor zűrzavar lesz. Isten tanítani, vezetni akar engem, én meg járom a magam útját, és néha kérem Istent, hogy segítsen, de nem vagyok harmóniában. Ezért kialakul egyfajta feszültség, és ezért van az, hogy különböző dolgok megerősödnek az ember életében, mert nem tud az ember uralkodni a saját teremtés, saját gondolatain és érzésein, mert nem úr. Nem tud úr lenni a saját életében. Mi történik akkor, amikor Krisztus befogadja a szívében, az urat kezdi el imádni, és abban a pillanatban felhatalmazást kap az Istentől arra, hogy ő is, mármint az ember a saját életében, mivel imádja az Istent, ezért megjelenik az a tulajdonság az ő életében, hogy elkezd uralkodni a dolgai. És Istennel összhangban elkezdi az isteni útmutatások szerint, vagy indítások szerint újra teremteni az ő életét. Ezért együtt munkálkodik az Isten már az emberrel, jó értelemben, mert az ember a vágyaival, a kéréseivel, mint hogy mondja Isten, hogy kérjetek tőlem és adatik nektek, keressetek és találtok, akkor az ember elkezdi imádni Istent, akkor megkívánja azokat a jókat, amiket Isten ad az ő számára, és azokat kezdi el az életébe bevonni, és azokat kezdi el cselekedni és gyakorolni. Mert a legtökéletesebb dolog, ha vágyunk valamire, aztán a legtökéletesebb dolog, hogyha azt Istentől elkérjük, amire vágyunk, és a vágyunkat megtisztítjuk, hogy jó vágyaink legyenek, és mi tisztítja meg a mi vágyainkat a legtisztábban, hogyha azt, aki a vágyat megteremtette bennünk, azzal vagyunk kapcsolatban. Tehát aki a vágyat megalkotta, mert az is Istentől van a vágy. Hatalmas erő, tehát vágy nélkül, vagy belső vágyakozás nélkül nem tudunk élni, nem kell nekünk a vágyakozást abba hagyni, vagy bármit, a kívánságokat, hanem jó irányba kell őket terelni, mert ezek isteni minőségek. Mert Isten is vágyakozik, és kívánja azt, hogy nekünk jó legyen, és pozitív dolgokat teremt meg, de ugyanígy mindennek megvan a pozitív és negatív oldala. Ezen a világon. Megvan a jó és a rossz. Megvan az öröm és a bánat. És mindegyiket meg kell élnünk, de amikor Istennel vagyunk, akkor megtaláljuk az egyensúlyt ezekben. Önmagába véve nem rossz a bánat sem, mert az is segíthet bennünket abban, hogy tapasztalathoz jussunk. Nem lehet elkerülni azt, nem lehet mindig Istentől azt kérni, hogy én sose legyek bánatos. Ez olyan, mint a sose bántsalak meg téged, Istenem. Mert az is része lesz majd a tanulásnak. Tehát, akkor felismerjük azt, hogy az Isten, amikor önmagához ív, akkor azt akarja megadni nekünk, hogy a legbelsőbb ízünké váljon az, hogy mi az ő képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, és mi úgymond vele egyek tudunk lenni. Mert ha az ő hasonlatosságára vagyok teremtve, olyan vagyok valahol, mint ő, akkor, amikor én találkozom vele, akkor ezt az egységet élhetem meg. Ezt a harmóniát. Legbelsőbb ízemmé válik, hogy Istent szeretem, és akkor már természetemmé válik, természetessé válik bennem, hogy Isten szeret engem, és én is szerethetem őt. Lehet, hogy idáig eljutni fáradtságos útnak is tűnhet, vagy nehézségek árán jut el az ember, de miért? Mert kellenek neki azok a megtapasztalások, fájdalmak, nehézségek, bánatok, bármi, ami őt eljuttatja ide, és ez ki határozta meg? Isten határozza meg. Ezt nem tudhatjuk, hogy Isten milyen úton vezet bennünket önmagához, mert ezt ő határozza meg. És ő munkálkodik a mi szívünkben. Még azok szívében is, akik nem szeretik őt látszólag, mert mondhatjuk így, hogy csak azért nem szeretik meg, még nem látták meg. Tehát egy kicsit az Istennek a jelenléte olyan, hogy ha valaki meglátja az Istent, nem lehet nem szeretni. És ha arra gondolunk, hogy nem szeretjük Istent, akkor nem az a probléma, hogy mi magunk gyorsan kezdjük el ám szeretni, mert most baj lesz, ha nem szeretjük. Hát ez olyan, csináljuk a szeretetet, aztán az nem lesz jó, mert viszonyulunk, jó, megcsináljuk az ő kedvére, nehogy megharagudjon ránk, azt tudjuk, hogy nem jó nekünk, és akkor így elkezdjük, ez így nem jó. Hanem az a legnehezebb talán, de az a legszebb is ebbe az egészbe, hogy várni kell, hogy Isten megjelenjen a mi számunkra, vagy kérni kell. Uram, jelenj meg nekem, hogy megérezzelek, hogy meglássalak. Mert enélkül ám nem megy, hogy téged szeresselek. Abban a pillanatban, amikor egy ilyen őszintén vágy érkezik meg Istenhez, és ezt fent tudjuk tartani hosszú időn át, vagyis nem hagyjuk abba ezt a vágyunkat, és ezt a kérésünket, egészen bizonyos, hogy meg fog jelenni Isten nekünk. És meg fogjuk tapasztalni az ő lényét. Mert ez a szeretet fejlődéséről szól. Nem lehet azt szeretni, akit nem ismersz. Nem lehet azt szeretni, aki nincs meg neked. Nem lehet azt szeretni, akivel nem tudsz kapcsolatban lenni. És nem tud rád hatni az, aki szeret téged, hogyha nem érzed és nem tapasztalod a jelenlétét. De ha mindez már megvan, akkor már nem neked kell csinálnod a szeretetet, a jelenlétet, hanem az van. Ez az, amikor meghaltatok a Krisztusban, és éltek már az Istennek, és akkor már könnyű azt mondani, hogy az odafelvalókkal törődjetek, mert az odafelvalók megjelentek már az életünkben. A második gondolat, hogy van ennek egy szabadsága, van ennek egy spontaneitása az Isten követésének, mert úgy nehéz Istent követni, úgy a legnehezebb, hogy én elhatározom, hogy Istent szerető ember leszek. Nagyon jó. Elhatároztam, és elkezdem szeretni Istent. Akkor látom, hogy Isten mit szeretne. Mind olyan dolgokat mond nekem, amivel problémáim vannak. Tisztátalanságot vessem el, a szenvedélyt, a gonosz kívánságokat, a kapzsiságot, azokat a rosszakat, és nekem ezzel harcolnom kell. Akkor eldöntöm, hogy én ezt megteszem. És elkezdek járni. És mi lesz ebből? Hatalmas nagy megfelelési kényszerem lesz. Mert nem tudnám az lenni, hogyha én ezt meg akarom valósítani Istennek. De akkor, hogyha fordítva élem ezt meg, hogy előbb Istent szeretem, aztán mindig ebből a szeretetből annyit veszek magamhoz, hogy az ő lényén keresztül engedem, hogy átsugározzon az, amire engem vinni akar, és együtt munkálkodok vele, akkor majd Isten megteremti azt bennem folyamatosan, hogy eloldozza az én életemet ezektől a kötőerőktől. Mert ezek olyanok, mint egy kötőerő. Nem lehet nem indulatos, ha az vagy. Nem. Mikor tudsz nem indulatos lenni? Amikor eloldoz téged Istenedtől, és kapsz annál nagyobb szeretetet, békességet, türelmet, vagy amikor jön az indulatod, ami egyébként szokott jönni, hogy meg tudsz állni. Mert van spontaneitásod, van szabadságod arra, hogy akkor azt elkerült. Ugye? És ez az a kegyelem. Hogy akkor meg tudod azt tenni, amit egyébként nem tudtál megtenni. Sőt, szabad lesz tőle még a gondolatod és az érzésvilágod is. Egyszerűen kitisztul belőled ez a dolog. Még ha vissza is tér, azt érzed, hogy le tudod fejteni magadról, és nem tud hatással lenni rád. Ilyen értelemben mondja meg, hogy öljétek meg a ti tagjaitokban mindezt, ami bennetek van. Mivel ölöm meg? Hát azzal tudom, mert nem úgy, hogy így megerőszakolom önmagamat, hogy elfojtom, meg nem tudom mi. Hát az nagyon rossz. Hát én, hogyha elfojtom saját magamban levő indulatot, hát akkor nagyon nagy problémáim lesznek. Hát az egyszerűen a lélek nem elfojtásra van megalkotva, hanem Isten teremtésére. Arra, hogy Istent imádja. Semmit nem szabad elfojtani a léleknek, mert ha elfojtja, az benne van. Az olyan, mint a még mélyebbre tenném. Dugolt rá, és csak arra kell várni, mikor fog szétrobbanni. Mert egyszerűen ez nem megtisztulás. Isten sem azt akarja, hogy úgy öldököljük meg, hanem az ő által adott élettel. Itt életről van szó. Azáltal öljük meg ezeket a dolgokat az életünkben, hogy az Istent szeretjük, mennyivel másabb, nem elfojtjuk magunkat, Istent szeretjük, aztán az Isten szeretetéből adott ízeket, azokat, amelyek bensőnké váltak, azokat engedjük, hogy megjelenjenek, és megadja nekünk Isten a szabadságot, hogy ne úgy cselekedjünk, mint ahogy eddig cselekedtünk, és ebben megint Istent fogjuk csodálni, hogy hát én most tudtam békességben maradni, amikor elveszítettem volna a békességemet, és eszembe jutott, hogy most hogyan kell szólnom és cselekednem. Vagyis megöldököltem, de nem elfojtottam. Nem tettem úgymond magammal olyat, amivel nem tudom most, valami rosszat, és rossz irányba tereltem volna a saját energiámat, és arra törekedtem volna, és ne az legyek, aki vagyok, nem tudom, miért értjük a problémát. Tehát amikor jó akarunk lenni, akkor az a probléma, hogy te nem az vagy. De Istenben, amikor vagy, akkor pont a fordítottja történik, te azt felismered, hogy te az vagy. Ezért nem elfolytasz. Amikor jó akarsz tenni, és a rosszat elfolytad magadban, akkor azt érzed, én nem ez vagyok, de most elnyomtad. Jó, oké. Győzzük le. Rendben, most legyőztem. Csak meddig? Amikor Istenben vagy, akkor azt érzed, hogy te nem ez vagy, ámint úgymond a rossz kész, hanem te más vagy. Ezért nem folytasz el semmit. Hanem kiteljesíted magamban, Isten, te ezt gondoltad róla, ez a te szabadságod, spontaneitásod bennem, engedem, hogy az legyek, ez az igazi lényegem. És akkor mit jelent ez? Ez az a szabadság, aminek nincsen vége. Mert minél több ellentétpár jön föl az életemben, annál több, úgymond jó pár is feljön az életemben, hogy mi az, amit Isten elkezd munkálkodni, végezni benne. Mindig megvan a másik pár, a másik oldal, ezért van választási lehetőségünk, ahogy szoktuk mondani, hogy eléd adtam az életútját, meg a halálútját, válaszd az életútját. Mit jelent ez? Mindig megvannak ezek a döntések. És Istennel azokat a felhatalmazásokat kapom meg az életemben, és szabadságfokokat, amikor vele együtt tudok járni. És ez minél nagyobb szeretetet fog bennem indukálni Isten iránt, mert azt élem meg, hogy ezt Isten cselekszi velem. És ezt meg attól szabadít meg engem, hogy nem nekem kell mindent megcselekednem, mert akkor elfáradhatok, és azt érezhetem, hogy de hát ezt ki fogja bírni, hogy mindig így cselekedjek és döntsek, akkor pont az élményem lesz, hogy az Istennel semmi sem lehetetlen, és ez pont ebben van ez az ige, igazából elrejtve, hogy Istennel semmi sem lehetetlen, minden lehetséges, mert ez az ő természetéből fakad. Hogy minden helyzetben és minden életszakaszban tanítani képes, és az én életemet tisztítani. És itt jön a végső pont. Ha elbuktál is, ez nem azt jelenti, hogy vége van a te tökéletességednek. Annak igen, ha azt gondoltad magadról, hogy tökéletes vagy. De ez jó, hogy erre rájössz, hogy mégsem vagy az. Csak akkor nem tudsz vele mit kezdeni, és megint mondod Istennek, bocsáss meg, majd én akkor legközelebb jó leszek. Csak itt jön a probléma, hogy nem tudsz jó lenni megint legközelebb sem. Mert nem értetted meg, hogy hogyan lehetnél jó. Mert mindig Isten jó benned. Te pedig az ő társa vagy. Ezért fogod mindig Isten dicsérni. Ezért az ő jósága és szeretete, tökéletessége soha nem fog elmúlni számodra. De te jóságod és tökéletességed meg ezért múlik el. Mert csak ő benne van meg. De ő benne viszont a tiéd. Ezt nevezzük úgy, hogy megigazultunk már az Isten kegyelméből, és folyamatosan meg is igazulunk. Ezt tart téged majd Isten szeretetének hatalmi körében, és ez számodra jó lesz, mert akkor azt mondod, hogy ez így a legjobb és a legtökéletesebb számomra. És az a legjobb, hogy neked nem kell tökéletesnek lenned, hanem az leszel. Nem te fogod megteremteni, hanem Isten. Ezt Isten vállalja érted a felelősséget. Te magadban pedig fölismered ezt, hogy Isten cselekszik, és azt az egy titkot persze fölismered, amit engedelmesek, hogy milyen nehéz engedelmeskedni Istennek. Igen, ezt így is nézhetjük, ha te akarod megcselekedni, nehéz. De ha azt érzed, mert az az engedelmesség, hogy Isten indít, és én pedig vele együtt megyek, akkor azt mondom, hogy Isten visz. És így Istennek könnyű járni az úton. Ha ennyit megértünk, és próbáljuk alkalmazni az életünkben, akkor megtörténhet az, hogy olyan, mint a mesében, mikor ugye mindig arról van szó, hogy meg kell csókolni a békát, és akkor herceggé lesz. De a békát megátkozták, és ameddig átok alatt van, és ameddig nincs az, aki megcsókolná azt a békát, addig sosem lesz herceggé. És azt mondom, hogy ilyen rajtunk a bűn átka, mindig béka leszel, soha nem leszel herceg. Ne hidd azt. Bármibe is öltözködsz, bárhogy is próbálod magadat herceggé tenni. De Isten szeretete megcsókolt téged. Most ennél a képnél maradva, és ezt te föl is engeded, hogy megcsókoljon, akkor meg fogsz változni. A véka átváltozik, tehát ugyanaz átváltozik, és mássá lesz. Ez az, amikor a régiek elmúltak, és újjá lesz minden. Tehát megváltozol. Isten kegyelme és szeretete által. Tehát így haladja meg bennünk az emberi dolgokat, az Isten, és így válhatunk úgymond kiegyensúlyozottá és boldog emberekké. Amen.